Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Griffsider, a digitális legendárium podcastja. Engem Bajer Árpádnak hívnak, és mai vendégünk Herman Róbert, történész, a Magyar Történelmi Társulat elnöke. Szervusz!
Szervusz!
A mai nap témája Kossuth és Széchenyi vitája, és azt hiszem, hogy kevés klasszikusan érettségítétel jellegű téma van számomra, mint ez a szókapcsolat így. Miről szól valójában ez a vita az 1840-es évek elején? Kivezeti a liberális ellenzéket? Vagy pedig elvi, vagy pedig a kettőnek valamilyen kombinációja?
Hát ugye szerintem kevés olyan vitája van a magyar történetnek, ami ennyire beégett a magyar történeti köztudatba. Talán még a Kossuth-Deák vita a kiegyezés kapcsán, vagy a Kossuth-Görgei vita, amit szerintem elég sokáig és elég nagy mértékben félreértelmeztek, de a Kossuth-Széchenyi vita az valóban egy létező vita volt, amelyik egyébként nagyon hosszú ideig tartott. Tehát még a Kossuth-Deák vita az lényegében 1867-re korlátozódik, hiszen 67-ben eldől, hogy kiegyezés lesz, és nem a Kossuth-féle koncepció fog győzedelmeskedni. A Széchenyi-Kossuth vita az 1841-től egészen 1848 márciusáig, tehát a forradalmi átalakulásig, illetve a Batthyány kormány megalakulásáig tart, és alapvetően szerintem a fő tétje az az, hogy a liberális reform ellenzéknek milyen politikát kell folytatnia annak érdekében, hogy a programjából minél többet tudjon megvalósítani, illetve hogy ennek a programnak mik legyenek az igazából lényeges pontjai. A vezérszerepről szerintem nem annyira van szó, mert Széchenyi egyéni játékos volt egész életében. Pontosabban egy ilyen sajátos ellentmondásról van szó, hogy ő nagyon jól tudta mozgatni az embereket, tehát egy hihetetlenül széles kapcsolati hálója volt. Mindig megtalálta azokat, akikkel az egyes vállalkozásait, programjait, szándékait sikerre tudta vinni, de politikai vezérszerepre az én véleményem szerint soha nem tört az ellenzéken belül. Mindig inkább másnak ajánlgatta ezt a fajta pozíciót, tehát nagyon érdekes, hogy mondjuk a 1840-es évek közepétől Deákot próbálta meg rávenni arra, hogy hát, hogy nehogy már a Kossuth legyen, vagy nehogy már a Batthyány legyen, és hogy akkor a Deák, aki mégiscsak egy mérsékelt, megfontolt bölcs ember, hogy az ő vezetésével szerinte sokkal többet tudna elérni az ellenzék. De maga Széchenyi soha nem gondolta arra, hogy hát akkor majd az ő tüzes vagy kevésbé tüzes vezetésével fogják ezeket a követeléseket, ezeket a programpontokat megvalósítani, amit egyébként az is mutat, hogy hát amikor országgyűlés volt, akkor ő időnként hetekre, hónapokra eltűnt, ugye elment Dunát szabályozni, meg Vaskaput robbangatni, meg a Tiszát megnézni, meg hasonlók. Tehát ugye ahhoz, hogy az ember vezér legyen, ahhoz ott kell lenni a helyszínen, és Széchenyi láthatólag ezt nem annyira ambicionálta.
Kossuth ellenben igen?
Hát Kossuthnak a helyzete az nagyon sajátos volt, mert ő egészen 1848-ig, és itt nem is 48 tavaszáról van szó, hanem 1848 őszéről, 1848 őszéig ő nem nagyon gondolhatott arra, hogy ő fogja fújni Magyarországon a passzát szelet. Ugye Széchenyinek gyakorlatilag minden adottsága meg lett volna arra, a személyes hajlamán kívül, meg az ilyen irányú képességeinek, hát nem azt mondom, hogy hiányán kívül, de voltak éppen ez is benne van a dologban. Tehát minden adottsága meg lett volna ahhoz, hogy ő vezéri szerepet játszon a magyar liberális reform ellenzékben, ugye tekintélye volt, népszerűsége volt, a családi háttere az kifogástalan volt, ugye nem is az egyik legrégibb, de az egyik legtekintélyesebb és legnevesebb és legvagyonosabb arisztokrata családnak volt a tagja. Abból a szempontból is egyébként egy jó választás lett volna, feltéve, de meg nem engedve, hogy ugye a család nyugat-magyarországi volt, és azért alapvetően mégiscsak az udvarhű magatartásáról volt híres, hogyha a történeti távlatban nézzük, tehát mondjuk a Rákóczi szabadságharcban Széchenyi Pál kalocsai érsek nem a Rákóczi oldalán focizott, hanem a Habsburg oldalról vezette a béketárgyalásokat, és mondjuk a papa Széchenyi Ferenc is ugye második József idején egy ideig volt királyi biztos, aztán ugye utána az ő nevéhez fűződik a Magyar Nemzeti Múzeumnak, és ezzel együtt a későbbi Széchenyi Könyvtárnak, tehát a Nemzeti Könyvtárnak a megalapítása is. Tehát ő csupa olyan vállalkozásba kezdett bele, ami nem különösen borzolta a birodalom bécsi vezetőinek az idegrendszerét, és Széchenyi esetében is nagyjából erről beszélhetünk. Tehát Széchenyi esetében még voltak azok az adottságok, hogyha ő vezéri szerepet tölt volna, akkor viszonylag jó eséllyel betöltette volna. Kossuthnál ez szinte mind hiányzott. Tehát egy vagyontalan kisnemesről van szó, nem nagyon erős családi háttérrel, ugye a tetejében csupa húgai voltak, akiknek a megélhetéséről, illetve az apja halálát követően az édesanyja megélhetéséről is neki kellett gondoskodnia. Ugye alapvetően egy ilyen helyi megyei érdekű politikusként indult az 1820-as évek végén, 30-as évek elején, És hát magában az országos politikába is úgy kerül, hogy kénytelen elhagyni Zemplén megyét egy nem egészen tisztázott, úgynevezett csíkosztási ügynek a kapcsán. Tehát nagyon rossz pedigrével érkezik a pozsonyi országgyűlésre 1832 őszén, és ugyan nagyon hamar ismerté válik az országgyűlési tudósítások című kéziratos ugye, levelezés formájában szerkesztett és közzétett tudósításaival, ugye utána 36-37-ben a törvényhatósági tudósításokkal, amelyek a megyei közéletet, illetve a szabadkirályi városok közéletét mutatják be többé-kevésbé, és hát aztán 37-től 40-ig ugye börtönben ül, mert hogy felségárulási pert indítanak ellene. Ez mind-mind országosan ismerté teszi, de egyik sem elég ahhoz, hogy ő a vezéri szerepet vindikálja magának. És nagyon érdekes, hogy ugye amikor 1847-ben majd megalakul az ellenzéki párt, akkor Kossuthnak eszébe nem jut az, hogy esetleg ő vihetné ennek a vezetését, hanem hát ugye Batthyány Lajos grófot egy hasonlóképpen tekintélyes, egy igen hosszú múltra visszatekintő, ugye elvileg a magát a honfoglalásig visszavezetni tudó család sarjáról van szó, aki ugyan az apró munkában nem nagyon erős, viszont a tekintélye révén és az operatív képességei révén valóban képes arra, hogy az ellenzéket összefogja, ugye ez a 47-48-os országgyűlésen fog egyértelműen kiderülni. És Kossuthnál ez a fajta vezéri szerep, ez majd akkor jön el, amikor a Batthyány kormány 48 szeptemberében lehetetlenné válik, és Batthyánynak a második kormányalakítási kísérlete is sikertelen marad, hogy az uralkodó nem hajlandó megerősíteni a kormánynak a névsorát, és Batthyány lemond, és ezek után kerül Kossuth a vezéri pozícióba, nem egészen a saját akarata szerint, hiszen őrült volna, hogyha Batthyány megmarad és meg lehet maradni a törvényes úton, de hát az udvar erre nem adott lehetőséget. De ez már voltaképpen kívül van a Széchenyi-Kossuth vitán, hiszen 48. szeptember elején Széchenyi lelép a magyar politikai mezőről, ugye egy összeomlás következik be az ő esetében, köznyelven ugye idegösszeomlásnak szoktak mondani, nálam tanultak kollégáktól hallottam, hogy hát ez a köznyelvi megnevezés, tehát igazából azt tudjuk, hogy képtelen tovább normális életet élni, és hát ugye öngyilkos gondolatai vannak és egyebek, és ezért kerül aztán a Döblingi elmegyógyintézetbe, onnan soha többet nem kerül ki az 1860 áprilisi haláláig.
Ez a vita mennyiben járul hozzá ahhoz, hogy ha 1840-es évek, akkor az első két ember, aki beugrik, az valószínűleg Széchenyi és Kossuth. Mennyire volt ez így akkor? Itt említett Deákot, Batthyányit, többeket, tehát utólag nézve ők emelkednek ki nagyon egyértelműen, a korban is így van.
Hát szerintem nem annyira, itt nyilván ugye az utókornak az utólagos kultuszépítései is ehhez nagyon sokat tettek, tehát hogyha körbenézünk az országban, Kossuth utca szinte minden településen, vagy lehet, hogy minden településen van, Kossuth szoborból is nagyon sok van, tehát szerintem neki magának több szobra van egyedül, mint lehet, hogy az összes többi magyar politikusnak együttvéve. Ugye Széchenyi szoborból is viszonylag sok van, és Széchenyi utcából, és hát jelenleg is látjuk, hogy a Széchenyi pihenőkártyától a különböző Széchenyiről elnevezett programokig és egyebekig mennyi minden viseli a nemes grófnak a nevét, ami hát azért egy kicsit ilyen optikai csalódáshoz vezethet azzal kapcsolatban, hogy itt most ki mikor mennyire volt jelentős. Én azt gondolom, hogy Batthyánynak a szerepe az legalább ilyen fontos mondjuk a 40-es évek közepétől, abban a rövid időszakban, amit ő 1849. októberéig megél. És hát vannak olyan időszakok, amikor mondjuk a Deáknak a szerepe értékelődik föl, például a 39-40-es országgyűlés alkalmával, vagy az ellenzéki program megfogalmazásakor 1847-ben, és ne feledkezzünk meg egyébként a 30-as évekről sem, tehát az, amit mi Széchenyi-Kossuth vitának nevezünk, az voltaképpen már korábban folyik, ez már megkezdődik a 30-as években, csak akkor még nem Széchenyi-Kossuth vitáról, hanem Széchenyi-Veselényi vitáról van szó. Tehát ugye maga Széchenyi is azt írja a későbbiekben, hogy hát a Kossuth az voltaképpen a Veselényi tanítványa, és az ő új húzó politikáját viszi tovább, ami azt jelenti, hogy nem fél és nem akarja elkerülni feltétlenül a Bécssel való konfliktust. Ugye ez egy jelentős koncepcionális különbség kettejük között. Illetve voltaképpen, ha úgy veszük, akkor a Kölcsey Ferenc által képviselt érdekegyesítési politika az, aminek aztán Veselényi lesz Erdélyben és Magyarországon az egyik legnagyobb hatású képviselője, amihez becsatlakozik Deák, és amelynek a fő népszerűsítőjévé a maga eszközeivel Kossuth Lajos válik. És velük szemben áll Széchenyi, persze itt nem egy, hogy is mondjam, diametriális ellentétet kell föltételezni, tehát hogy semmiben nem értettek egyet. És nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez a fajta szembenállás, ez a reformellenzéki táboron, sőt a liberális reformellenzéki táboron belül van meg, De hát azért a korszaknak az alapvető konfliktusa az nem Széchenyi és Kossuth között húzódik, hanem a liberális reformellenzék és a központi konzervatív bécsi centralista hatalom között. És Bécsből nézve azért olyan nagyon jelentősnek nem látszottak ezek a különbségek. Tehát Kossuthot egy lázadónak tartották, egy ilyen második kiadású Rákóczi Ferencnek, vagy nem tudom micsodának, de Széchenyiben sem bíztak. Jellemző, hogy amikor Széchenyi 48 márciusában a Kossuth-féle felirati beszéd után, és még a bécsi forradalom előtt felajánlja, hogyha a királyi biztosi kinevezést kap, és különböző követelései teljesítik egyes reformintézkedéseknek a keresztülvitelét, akkor Bécsben rövid tanácskozás után elutasítják ezt a fajta ajánlatot, holott mondjuk nagyon csiklandós jelenet lett volna, amikor Széchenyi katonaságot veszélyelve ugye feloszlatja a pozsonyi országgyűlést, és nem tudom, az ellenállókat esetleg még le is tartóztatja, de hát a történelem ilyen módon megúvta őt ettől a szégyen teljes aktustól.
Vannak itt közös pontok, meg vannak ellentétek. Azt javaslom, hogy a vita tartalmi részéhez érve kezdjük a közös pontokkal, mert talán arra fordultunk rá jobban itt a felvezetésben. Mi ez a liberális reformellenzék? Mit képvisel ez a csoport, amiben azt hiszem, hogy akik eszünkbe jutnak a reformkor kapcsán, azok nagyjából benne vannak meg, akik eddig elhangzottak, és mivel el szemben?
Hát ugye az alapvető élménye ennek a nem is egy, hanem legalább két, de inkább három nemzedéknek, ami ebbe a liberális reformellenzékbe tartozik. Itt ugye vannak olyanok, mint a Széchenyi, aki a 90-es évek gyermeke, a Kossuth, aki ugye a 1800-as évek eleje, aztán van a 10-es nemzedék, és vannak a 20-asok is, de a 20-asok az már inkább a márciusi ifjak irányába mutat. Bár hozzá kell, hogy tegyük, hogy Andrássy Gyula gróf vagy Rúnyai Mennyért, ugye mindkettő későbbi miniszterelnök a dullizmus időszakában, ők szintén ekkor kezdik a pályájukat országgyűlési követként, és ugyanúgy tagjai ennek a liberális társaságnak. Tehát itt legalább 3-4 egymásra épülő nemzedékről van szó, és az alapvető közös élményük az az, hogy Magyarország hihetetlenül le van maradva a fejlett nyugati világtól. Ez van, akinél tapasztalati úton realizálódik, ugye például ilyen Széchenyi, aki hát a francia háborúkban, Napóleon ellen, azért csak eljut Németországba, Franciaországba, Itáliába, utána az utazásai során eljut a kapitalizmusnak a példa országába, Angliába, vagy ahogy már akkoriban nevezik Nagy-Britanniába, és hát azt látja, hogy itt vasút van, gőzgép van, nagyipari termelés van, állandó hidak vannak a folyókon, normális kövezett utak vannak, ugye a civilizáció, a polgárosodás az folyamatosan terjed ezeken a területeken, és hát Magyarországon meg nem így van. Tehát Magyarországon jön egy kiadósabb eső, akkor lehet, hogy a Széchenyi István grófnak ugyan évi több 100 000 forint jövedelme van, de belefulladott nagy Cenk környékén, hát ha nem is a mocsárba, de mondjuk a felázott utakba. Vagy ami szintén egy alapvető élménye, hogy amikor az apja halálos beteg, akkor azért nem tud hazaérni időben, mert éppen zajlik a Duna, és a Dunán nincs állandó híd. Tehát a Lánchíd gondolata az többek között ugye ilyen módon keletkezik. Ugye a másik nagy tapasztalat az az, hogy hát az anyagi eszközök is hiányoznak ahhoz, hogy ez másképp legyen. Tehát azt azért mindenki tudja, hogy Münchhausen báróként nem tudja Magyarország kihúzni magát a mocsárból a saját üstökébe kapaszkodva. És hát miért van ez? Hát azért, mert az országban nincs tőke. Hát miért nincs tőke? Mert a politikai berendezkedés és a törvényi szabályozás az olyan, hogyha valaki valakinek kölcsön ad, akkor nem tud megfelelő biztosítékot kapni érte, ami a legkézenfekvőbb lenne, ugye a fekvőbirtok, az az ősiségi törvény miatt, gyakorlatilag Nagy Lajos óta, tehát istúzás előtt 100 éve, az, hát ha nem is teljesen forgalomképtelen, mert azért mindent meg lehet hekkelni, ezt tudjuk, hogy nincs az a törvény, amit át ne lehetne ugrani, de szabályos módon nagyon nehéz. Tehát, hogyha van egy külföldi, vagy akár egy magyarországi pénzember, aki kölcsön ad, nem tudom, Széchenyi István grófnak 100 000 forintot, hogy korszerűsítse a birtokait, és Széchenyi István ezt mondjuk elbulizza Párizsban, Londonban, Berlinben, meg más egyéb területeken, akkor ugyan beperelheti az illető a magyar bíróság előtt, meg is fogja neki ítélni a bíróság az összeget, de a büdös életben nem fogja rajta tudni behajtani, mert hogy az ősiségi törvény értelmében a Széchenyi, ha át is engedi neki a birtokát, vagy elárverezik a birtokát, bármelyik oldalági rokona az ősiségi törvényre hivatkozó bármikor visszaveheti ezt tőle. Tehát ugye összességében az az élménye ennek a társaságnak, ugye tehát van ez, aki mint a Széchenyi, vagy a Veselényi, akivel együtt utazik. Aztán vannak azok, akik a 20-as, 30-as, 40-es években kelnek útra, és hát nagyjából hasonló tapasztalataik vannak. Látják azt, hogy az uralkodói önként azt korlátozzák ezekben az államokban. Tehát ugye nincs demokrácia, mai értelemben véve, deliberális parlamentarizmus és jogállamiság van. Tehát mondjuk például a költségvetést meg kell szavaztatni a parlamenttel Franciaországban is, vagy Nagy-Britanniában is, az uralkodó nem teheti meg, hogy ezt visszadobja. Ellentétben Magyarországgal, ahol hát, hogyha az uralkodónak úgy tartja úri kedve, akkor összesen hívja az országgyűlést, nem is beszélve a birodalomnak a más területeiről. Tehát mind-mind olyan tapasztalat, ami azt mondhatja, hogy ezzel valamit kezdeni kell, mert olyan végzetesen le fogunk maradni a nemzeteknek, az országoknak a versenyében, hogy hát majd csak hátulról fogjuk nézni a feneküket, amint elszáguldanak mellettünk, és ehhez még járul egy másik probléma, ezzel is ekkor szembesülnek, itt főleg a Fényes Elek nevű kiváló reformkori statisztikus munkásságát kell megemlítenünk, hogy hát ezt az országot ugye a Magyar Királyságnak vagy Magyarországnak hívják, de a lakosságnak egy jelentős része, mondhatni a többsége, az nem magyar, hanem román, szerb, szlovák, horvát, zsidó, görög, meg a jó Isten tudja még milyen fajta nációk vannak, német lakosság is viszonylag jelentős van, és hát elvész a magyar, ahogy többen is meghirdetik ezt, tehát a magának a nemzet halálnak a víziója is felvetődik, hogyha nem lépünk időben, hogyha nem fejlődünk időben, akkor a nálunk civilizáltabb népek fogják magukhoz asszimilálni részint a nálunk lévő nem magyarokat, részint pedig hát a magyarság is el fog itten tűnni a süllyesztőben, ugye a Gottfried Herder nevű német kultúrfilozófusnak volt egy ilyen jóslata, amit egyébként szlovákoktól hallott, tehát volt honnan átvenni, hogy hát a magyarok azok föl fognak itt oldódni a népek tengerében, és hogyha belegondolunk, hát akár a himnusz, akár a szózat, akár több más reformkori költőnknek a versei, azok folyamatosan a nemzethalálnak ezzel a víziójával üzlenek. Tehát, hogy valamit csinálni kell, ez a lényeg a dolognak, hát mit lehet csinálni? Hát például meg kell erősödni, de hát hogyan lehet megerősödni? Ugye Magyarországon a politikai jogokat alapvetően az elvileg egy és ugyanazon nemesség, tehát egy és ugyanazon joggal rendelkező nemesség gyakorolja, meg hát vannak testületi jogokat gyakorló közösségek, ugye a szabadkirályi városok, szabadkerületek, és így tovább. De hát ez a nemesség, ez az ország lakosságának a töredéke, még hogyha Európában egyébként viszonylag nagy létszámúnak is számít, tehát az ország lakosságához képest egy ilyen 4-5, lehet, hogy akár 6%-ról beszélünk, ennél magasabb nemesség arány a lengyel területeken, illetve úgy tudom, hogy Spanyolországban volt ebben az időszakban. Na most ugye a nemesség az hivatkozhat a maga jogaira, az ország törvényeire és egyebekre, de hát azért nem mindegy, hogy pár tízezer vagy pár százezer nemes úr rázza időnként a kardját a megyegyűléseken, vagy akár az országgyűléseken, szól be az uralkodónak vagy a kormányzatnak, hanem hogy valami nagyobb tömeg áll mögötte. És hát ugye ott van az ország lakosságának a nagyjából 90%-a, amely nem hogy egyéni szabadsági jogokkal, de kollektív szabadsági jogokkal sem rendelkezik. Ez a nyomorult adózó népesség, ahogy ekkoriban nevezték őket. Ugye a nyomorultat azt nem úgy kell érteni, mint manapság, hogy egy nyomorult gazember, hanem az, hogy nyomorúságos állapotban lévő. Ugye ez a misera plebs contribuens, ahogy latinul mondták. Tehát egy olyan óriási tömeg, amely az államnak, a földesúrnak, az egyháznak teljesíti a maga szolgáltatásait munkával, pénzzel, járadékokkal, és cserébe gyakorlatilag nem kap semmit. Mert hogy nincsenek politikai jogai, nincsen képviselete a megyékben, nincsen képviselete az országgyűlésen, és rájönnek azok, akik higgadt fővel gondolkodnak, hogy hát gyakorlatilag egy vulkánnak a tetején ülnek. Tehát, hogyha ez a sok jobbágy, paraszt, zsellér egyszer csak annyira magához tér, hogy fölteszi a kérdést, hogy miért kell neki adót fizetnie, nem feltétlenül az állam, de mondjuk a földesúrnak, miért kell neki tizedet fizetnie az államnak és kilencedet szintén a földesúrnak, és mondjuk kiegyenesíti a kaszáját, vagy csak a vállára veti a fejszéjét, meg a kiskapáját, és megrohanja ezeket a nemesi kúriákat, akkor lehet, hogy előbb-utóbb a beavatkozó katonaság majd le fogja verni ezeket a akár regionális, akár nagyobb méretű felkeléseket, de ez mondjuk azokon sokat nem fog segíteni, akiket közben hogyan csaptak a családjukkal együtt. És ez nem egy elméleti jellegű kérdésfeltevés, hiszen 1784-ben már történt egy ilyen Erdélyben, és éppen a reformkor kezdetén 1831-ben Felső Magyarországon is, ugye ott főleg a szlovákok, illetve rutének, ruszinok által lakott vidékeken, tehát Zemplén, Abaúj, Bereg, Ócsaung, Sáros megye területén van egy ilyen nagyszabású kolera felkelés, ami részint abból fakad, hogy az állam képtelen a kolera járványt hát megfelelően kezelni, tehát egy ilyen közigazgatási vagy igazgatási csődhelyzet következik be, másrészt pedig, hogy hát ebben a nagyon iskolázatlan, műveletlen néptömegben mindenfajta rémesség terjednek el arról, hogy mondjuk a kutakba szólt bizmutpor, ami a fertőtlenítést szolgálná, az azért van, mert hogy az urak meg akarják mérgezni a parasztokat, hogy a még meglévő jobbágy telkeiket is maguknak szerezhessék meg. Tehát az derül ki, hogy itt valamit kell kezdeni ezzel a jobbágy népességgel, és meg kell próbálni ebből az egy és ugyanazon joggal bíró, de persze társadalmilag nagyon megosztott nemességből, illetve ebből a bizonyos nyomorult adózó népességből nemzetet csinálni. És maga Széchenyi az, aki megfogalmazza azt, hogy egy nemzetet kell adni az emberiségnek, és ez a nemzet, ez már nem egy nemesi nemzet, tehát nem csak a kiváltságosok nemzete, hanem ez minden magyarországi személyre kiterjedő. Amin persze nem azt kell érteni, hogy általános választójog lesz azonnal, és mindenki egyenlő jogokkal fog rendelkezni, erre Európában sem volt minta, tehát természetesen itt egy korlátozott politikai jog megadásról, illetve hatalomgyakorlásról van szó, de nem lehet azt megtenni, hogy a társadalomnak az 5%-a gyakorolja a jogok 100%-át, és a 90-95%-a pedig teljesíti a szolgáltatások, illetve a közterhek 100%-át, úgyhogy cserébe nem kap semmit. Most ebben a tekintetben, kicsit hosszú volt talán ez a felvezetés, de ebben a tekintetben Széchenyi és Kossuth között nincs vita. Tehát azt gondolják, hogy igen, valamit kezdeni kell az országgal, és valamit kezdeni kell ezzel a jobbágy kérdéssel. És végül is a reformkornak a legalapvetőbb kérdése az egyébként éppen ez, a másik ugye az Ausztriához való viszony és ennek a rendezése. A legalapvetőbb kérdése az az, hogy milyen módon történjen meg a jobbágyok kérdésének a rendezése, és hát ugye, hogy cserében ki mit kap. Hiszen nem csak az egész politikai, de az egész gazdasági szisztéma a jobbágyrendszerre épül. Ugye a jobbágyok ingyen munkában művelik a földesónak a földjét, legyen szó egy hétszilvafás nemesről, vagy egy Széchenyi, vagy egy Batthyány grófról, vagy egy Eszterházy hercegről. Ha ez a munka mennyiség, ez kikerül a rendszerből, akkor hát ugye ezek a deréknemes urak mondjuk Koldosbútra jutnak, mert hogy annyi pénzük meg nincs, hogy megfizessék bérmunkába őket. Tehát nem lehet nagyon sietni ezzel a dologgal, de valamilyen megoldást meg mégis találni kell, mert múlnak a percek, az órák, a napok, az évek, és mi van, hogyha bekövetkezik ez a fajta robbanás. És 46-ban egyébként Galíciában, amikor kitör egy ilyen lengyel függetlenségi mozgalom, akkor ott a helyi Habsburg hatalomnak a képviselője a saját parasztjaikkal veretik agyon ezeket a felkelő nemeseket, akik hát nagyon lelkesen vesznek részt ebben az akcióban. Tehát látszik az, hogy egy folyamatosan élő veszélyről van szó. Na most ugye a reform ellenzéknek először az a fő elképzelése, hogy engedélyezni kell az örökváltságot, tehát a jobbágyi terhek megváltását a jobbágyság számára, de ez ne legyen kötelező, hanem hát ugye a földesúr számára is legyen előnyös. Tehát, hogy a jobbágy megfelelő összeget fizet, akkor a jobbágy telkét megkapja kvázi tulajdonba, vagy legalábbis használatra, és akkor a továbbiakban a földesúrnak nem tartozik szolgáltatásokkal. És jellemző, hogy 32-36-ban a leghosszabb reformországgyűlésen erről iszonyú hosszú vita van, egy nagyon mérsékelt törvényjavaslat megy fel ezzel kapcsolatban Bécsbe az uralkodóhoz, és az uralkodó ezt se hajlandó jóvá hagyni. Tehát amikor már keresztül zavarják az alsó táblán, meg a konzervatív főrendekből álló, többnyire belülük álló felső táblán, még akkor sem lesz ebből semmi. 39-40-ben ez átmegy, hanem is teljesen cson nélkül, és 1848-ig a jobbágyság meg az 1%-a tudja magát ilyen módon megváltani. Ami, hogyha felszorozzuk, az azt jelenti, hogy hát, ugye, még hogyha ugyanilyen ütemben menne is a dolog, 800 évig tartana a jobbágy felszabadítás, tehát már régen kihal az emberiség, és még minden nincs vége a dolognak. És ugye Kossuth ezután áll elő egy másik programmal, ennek pedig az a lényege, hogy kötelezővé kell tenni az örökváltságot, tehát hogy nem választhat a nemes úr, és ki kell találni a kárpótlásnak azt a módját, hogy a földesúr is jól járjon, vagy ne járjon annyira rosszul, de hogy a maga a társadalmi átalakulás az minél előbb megtörténjen. És ugye nagyon világosan leírja, hogy ha ezt a kérdést nem rendezzük, akkor kaszára kapára kerül a magyar nemesség, és vele együtt a magyar nemzetiség is, hiszen a magyar nemesség az, ami a magyar nemzeti ügyet képes artikuláltan képviselni, nem csak az országon belül, hanem a bécsi központi hatalommal szemben. Nagyon érdekes, hogy Széchenyinek nincs világos politikája a jobbágyrendszerrel kapcsolatban. Tehát ugye a hitelben, ami az ő nagy programadó munkája, abban folyamatosan szó van a magyarról, meg a magyar gazdáról, de soha nem lehet tudni, hogy amikor a magyart meg a magyar gazdát említi, akkor a parasztgazdára gondol, vagy pedig a gazdálkodó középnemesre, vagy főnemesre. Szövegkörnyezettől függ a dolog, és jellemző ugyan, hogy hát ő maga ott megállapodik a jobbágyaival Nagyszent környékén, de mondjuk ebbe különösebben nem megy bele. De azt tudja, hogy valamit kezdeni kell ezzel a dologgal. A másik, amiben egyet értenek, az az ország gazdasági fejlesztésének az ügye. Tehát, hogy Magyarország egy agrárország, és hogy iparra van szükség, kereskedelemre van szükség, ehhez a közlekedés fejlesztésére van szükség. Ebben a tekintetben gyakorlatilag nincs is nagyon közöttük vita. Itt inkább azt mondhatjuk, hogy Széchenyinek az állásából, a társadalmi pozíciójából következően sokkal nagyobb a játéktere főleg miután 1845-ben kinevezik a helytartó tanács, ugye akkor gyakorlatilag ez egy ilyen testületi kormány volt Magyarországon, a pénzügyek és a hadügyek kivételével minden ide tartozott. Tehát a helytartó tanács közlekedési osztályának a vezetőjévé, akkor azt mondják neki, hogy na akkor komám csinálj valamit ugye az ország közlekedési rendszerével, ekkor indul meg a Tisza szabályozás, balatoni gőzhajózás, a Dunán már gőzhajózás van korábban is, tehát már 20-as évektől, de az, hogy például akadálytalan legyen a dunai gőzhajózás az Alduna felé, a Vaskopuszorosnak a kitisztításával, ott a sziklák fölrobbangatásával, ez mondjuk a Széchenyinek az egyik fő érdeme. És hát ugye az önálló kereskedelemnek valamilyen módon a megteremtése, tehát hogy a magyar exportnak a haszna az ne Bécsben csapódjon le, hanem hát minél több kerüljön a láda fiába, legyen szó akár főnemesekről, köznemesekről, polgárokról, vagy pedig parasztokról.
Azok, akik nem a liberális reform ellenzéknek a részei, ők nem látják ezeket a problémákat, más problémákat látnak, vagy pedig nagyon máshogy kezelnék ugyanezt a problémát. Itt legyen szó akár a nemzetiségek, meg a jobbágyság, a társadalmi rendszerről, akár a politikai rendszerről.
Hát ellenzék már gyakorlatilag az 1830-as évek előtt is, vagy a 20-as évek előtt is van a Magyarország gyűlésben, már amikor összehívják, hiszen ugye hosszú időn keresztül első Ferenc nem volt hajlandó összehívni. Családi örökség volt, ugye Mária Terézia is 1765-től, és a fia második József pedig 1780-tól nem hívott össze országgyűlést, tehát ott is volt egy olyan jó 25 év kiesés ebben a tekintetben. De ez a fajta ellenzék, ez inkább egy pozícióőrző, tehát amelyik a nemesi kiváltságokat akarja minden áron megvédeni, és hát megpróbál úgy sakkozni Bécssel, hogy de nem lehetne mégiscsak valahogy mondjuk az országnak a vámrendszerét egy kicsit számunkra kedvezően alakítani, vagy a magyar kereskedelemnek a lehetőségeit kitágítani. Bécsben viszont a 18. század közepétől kezdve az egy feltett szándék, hogy Magyarországon a nemességnek az adózási kiváltságát, pontosan az adómentességét azt felszámolják, mert ugye azt mondják, hogy nem normális dolog az, hogy a birodalom egész területén mindenki adót fizet, tehát mondjuk egy Liechtenstein herceg, vagy egy Harrach gróf az ugyanúgy, mint a névtelen Johann Schmidt Grazban, vagy Bécsben, vagy bárhol máshogy, és Magyarországon pedig semmifajta közteher nem terheli a nemességnek a vállát. Időnként megajánlanak különböző segélyeket, szubszídiumot, főleg háborúk idején, de minden alkalommal beleírják a törvénybe, hogy ez egyszeri eset, és ez nem kötelez bennünket a továbbiakban semmire. Tehát mondom, ez a fajta ellenzék, ami korábban van, ez egy rendi ellenzék, amelyik a maga pozícióit védi, és a maga kiváltságait védi, legyen szó gazdasági, vagy pedig politikai jellegű kiváltságokról, és nem akarja beengedni a nyomorult adózó népet az alkotmány sáncaiba. Jellemző, hogy 1825-ben, amikor Széchenynek elhangzik a híres megajánlási beszéde az országgyűlésben, előtte felszólal Felsőbüki Nagypál, Sopron megyének az egyik követe, és hát amikor azt mondja, hogy hát azért mégiscsak valamit javítani kéne a jobbágyság helyzetén, mert nem az igazi, akkor azzal húrogják le, hogy hát még mindig jobb helyzete van a magyar jobbágyságnak, mint mondjuk a csehországinak. Na most miután a többség az nem, hogy Csehországban nem járt, de mondjuk a megyéjét nem nagyon hagyta el, ez ugye egy érzelmi jellegű év, de nem tudjuk, hogy mennyire támasztható alá ténylegesen a realitással. A 40-es évek elejétől kezdve az úgynevezett konzervatív oldalon, tehát amelyik nem akar liberális átalakulást, nem akar polgári értelemben vett átalakulást Magyarországon, tehát nem akarja kiterjeszteni feltétlenül a politikai jogokat, és ragaszkodik a nemesség vezető szerepének a megőrzéséhez, ragaszkodik ahhoz, hogy a jobbágyrendszer maradjon fent, tehát ezen a konzervatív oldalon is azért sokakban megfogalmazódik az, hogy hát valamit mégiscsak csinálni kellene. És így alakul ki az új konzervatív tábor, aminek a két Dezsőfi gróf, a Dezsőfi Aurél, illetve a Dezsőfi Emil a fővezetői, de hát sokan mások is benne vannak. Velük is lehet aztán találkozni 48-49-ben, kivel aktív hazárulóként, kivel visszavonult konzervatív főrendként, és hát aztán a 50-es, 60-as évek magyar politikájában is meghatározó szerepet játszanak. Tehát az ő elképzelésük az, hogy hogyan lehetne a rendszert úgy módosítani, hogy azért az alapokhoz nem nyúlnak hozzá, például az adómentességhez, vagy magához a jobbágyrendszerhez, de hát azért ez a fajta társadalmi robbanás ne következzen be. Tehát ez a szépészeti beavatkozások, mondjuk nagyjából olyan, mint a Kádárkorban a 68-as reform, hogy igen, valami keveset engedünk, de hát azért a marxizmus-leninizmus az marad. Elnézést a furcsa párhuzamért utólag is a magyar konzervatív főrendektől. Szóval lényeg az, hogy van egy ilyen társaság, de hát az ő programjuk az egyértelműen egy ilyen állogőrző konzervativizmus. Az más kérdés, hogy nagyon ügyesen használják a modern kommunikációs eszközöket, tehát amikor ugye megindul a Kossuth-féle pesti hírlap, akkor nekik maguknak is megindulnak a saját orgánumaik, és akkor itt nagyon komoly sajtóviták vannak bizonyos tekintetben. Vagy ugye olyan ötleteket vetnek föl, hogy na jó, hát akkor legyen az, hogy igen, hogy hát akkor választójog valamilyen módon, de hát akkor mondjuk legyen az, hogy a megyegyűlésen azok, akik nagy birtokosok, azoknak a vagyonuk arányában legyen szavazati joguk. Tehát mondjuk egy gróf több ezer holdal, az mondjuk 100 szavazatot kapjon, és vele ellentétben a kevesebb birtokkal rendelkező nemesek meg kevesebbet. És nagyon érdekes, hogy nagyon jól egymásra találnak ezek a társadalom csúcsán lévő arisztokraták, a társadalom alján lévő, vagy a nemesi társadalom alján lévő kisnemességgel, mert ugye a kisnemességnek meg semmi mása nincs a ármálisán, tehát a nemes levelén, meg a jogain kívül, ugye soknak még főügye sincs, meg egy csomó olyan van, akik jobbágy telekre ültetnek, mert ilyen módon azt gondolják, hogy majd mentesülni fog az állami adó fizetése alól, de ezekre a kiváltságaira erre borzasztó büszke, és azt gondolja, hogy ez különbé teszi őt, mint a vele egy faluban lakó jobbágyot, vagy parasztot, vagy zsellért, és ugye amikor a nagyon komoly politikai küzdelmek vannak, például megyei tisztújítások, vagy országgyűlési választások alkalmával, akkor a konzervatívok ezt a hát nem túlságosan művelt, általában büdös fokhagyma és pálinka szagú műveletlen bunkokráciát, ahogy akkoriban ezt mondták, az arisztokrácia és a bunkokrácia szövetsége, tehát ezeket tudják mozgósítani a reform ellenzékkel szemben, és időnként hát meg is buktatnak reformpárti követeket, ugye például Deák Ferencet 1843-ban, és hát aztán ott Zalában, amikor megsemmisítik gyakorlatilag a választásnak az eredményét, az újabb választáson már hasonló eszközökkel győzedelmeskedik a reform ellenzék is, mert hát ugye ők is a kofteseik révén a maguk táborát tudják mozgósítani. Jellemző egyébként Deák Ferencre, hogy ezek után nem fogadja el a mandátumot. Tehát azt mondja, hogy embervér tapad hozzá, ő egy ilyen mandátummal nem akar beülni az országgyűlésbe. Még föltetett kérdésként a nemzetiségeket, ugye nincs külön nemzetiségi politikai képviselet, tehát Horvátországnak van saját tartományi gyűlése, ott ugye horvát ügyekben többé-kevésbé intézkedhetnek, elküldhetik a maguk követeit a Magyarország gyűlésre, de a románságnak, mint nemzetiségnek, akár a magyarországi, akár az erdélyi részét nézzük, a szerbeknek, vagy a szlovákoknak nincs ilyen jellegű képviselete. Ha egy szlovák politikust megválasztanak városi követnek, megyei követnek, akkor bekerülhet persze a Magyarország gyűlésbe, de nem mint szlovák, vagy nem mint szerb, vagy mint román, hanem mint szerbül, szlovákó-románul beszélő magyar nemes. És sok esetben ugye nekik a magyar nemesi identitásuk az sokkal erősebb, mint a nemzetiségi identitásuk.
Gyakorlatilag a liberális ellenzék tagjai, akik ugye maguk is nemesek, hiszen van politikai joguk, valójában a saját pozíciójukat is gyengítik bizonyos fénytörésben, hiszen a nemességre kevesebb hangsúly kerülne az általuk elképzelt új berendezkedésben. Hogyan néz ki ez a vita a gyakorlatban? Ez egy szűk körnek az ilyen kis új eltartott értelmiségi vitája, vagy képes relatíve nagyobb létszámokat, nagyobb tömegeket megmozgatni? Más nem szól hozzá? Hogyan néz ki egy vita a reformkori Magyarországon Széchenyi és Kossuth között?
Hát ugye nagyon fontos hangsúlyozni, hogy egy olyan országról beszélünk, ahol a társadalomnak a többsége írástudatlan és olvasástudatlan. Tehát az írástudás az jó esetben kimerül abban, hogy alá tudja firkantani a nevét. Hát az olvasás az meg főleg ilyen csíziók, kalendáriumok, meg mondjuk a szentírás olvasásában merül ki. Tehát a nemzet nagy tömegeihez, ahhoz a bizonyos 90%-hoz ebből a vitából szerintem szinte semmi nem jut el. Szórványos adatok vannak arról, hogy hát időnként mondjuk paraszti környezetben is megjelenik egy-egy mondjuk Széchenyi által írott kötet, vagy mondjuk a Kossuth által szerkesztett pesti hírlap, de hát ez inkább a kivétel, mint a szabály. Tehát ez a fajta vita, ez a magyarországi politizáló közvélemény és a magyarországi írástudó népességet érinti valamilyen szinten. Hogy pontosan milyen szinten, ezt egyébként nagyon nehéz megmondani, mert hogy maga a forrásanyag, ami fönnmaradt róla, az se olyan, hogy ennek alapján meg tudnánk állapítani. Tehát ahhoz gyakorlatilag végig kéne nézni a korszaknak a teljes napló irodalmát, azt is, amiről még azt se tudjuk, hogy van-e egyáltalán. De az nagyon fontos, hogy ezt a politizáló társaságot, ezt viszont elég alaposan megmozgatja. Ugye maga a vita azzal kezdődik, hogy Kossuthot 1840-ben kiengedik a börtönből, és hát először tevékenységi kör után néz, és végül is egy Landerer Lajos nevű nyomdatulajdonos és kiadó felajánlja neki, hogy hát ő kapott egy engedélyt egy politikai lapnak a megindítására, és a Kossuth úr nem akar ennek a szerkesztője lenni. És a Kossuth nagyon néz, és azt mondja, hogy hát ő most jött ki a börtönből fél évvel ezelőtt, és hát nem a legjobb hírben van a neve mondjuk Bécsben, ahol a lapengedélyeket is osztogatják, és hogy meggondolta-e a Landerer, hogy tényleg őt akarja-e szerkesztőnek, és Landerer mondja, hogy hát ez már tisztázva van, tehát hogy ő előre lejátszott mindent. Ugye utólag elterjedt, hogy ő a bécsi titkos rendőrség ügynöke volt, ez nem igaz, de valóban voltak azért finom szálak a hatalom különböző felső köreihez, ugye ez nem kell különösebben rossz néven venni, hát így működött ebben az időszakban az ország. Na most ugye megindul ez a bizonyos pesti hírlap 1841. összem január 2-án, a modern értelemben vett magyar politikai újságírásnak gyakorlatilag az első darabja, és hát már a kezdet-kezdetén óriási szenzációt kelt. Gondoljunk bele, hogy ilyen, most nem emlékszem pontosan, talán 80 példánnyal, de legalábbis 100 alatti példányszámmal indul, és a Kossuth szerkesztése alatt a csúcspontján fölmegy 5000-re. És hát ugye manapság is sok napilap örülne ennek a példányszámnak, de manapság ennek az az oka, hogy a hírfogyasztás az áttelepült egy másik hát formátumra, ugye az internetre és egyebekre, de abban az időszakban nincs internet, tehát ha valaki olvasni akar, akkor ezeket a lapokat olvassa, és azért ez az 5000, ez nagyon sok. Tehát ez ugye azt jelenti, hogy Magyarországnak van 50 valahány vármegyéje, hogy hát minden megyébe eljut legalább 100 példány. Most, hogyha azt gondoljuk, hogy ha fele a városokba megy, akkor is mondjuk 50-50. Ilyen módon ezeknek egy jelentős része a kaszinókba megy, ami azt jelenti, hogy nem egy ember olvassa, de még az egyéni előfizetőknél is feltételezhető, hogy mondjuk a szomszédságban vagy a családban ezt közreadják. Tehát ez az 5000 példány, ez lehet akár 10-szeres, 20-szoros elérés is, és itt ugye a felnőtt férfi lakossága lényeges ebben a tekintetben, de azért nagy valószínűsége még a női közönséget is valamilyen szinten eléri a dolog. És a Kossuth ugye tudja, hogy cenzúra van, tehát hogy először mindent jóvá kell hagyatnia, és piros plajbásszal ráírni, hogy mehet vagy nem mehet. Ezek a cenzorok egyébként nem feltétlenül sötét figurák, tehát többségük művelt ember, nem tudom, gimnáziumi tanár, egyházi értelmiségi, csak hát éppen ezt a feladatot kapták, és hangsúlyozni kell, hogy a cenzúra az nem csak a politikai tartalomra vonatkozik, hanem az erkölcsi tartalomra is. Tehát mondjuk pornográf dolgokat nem lehet írni, vagy nem lehet megjelentetni, és hogyha úgy ítéli meg az illető, akkor azt kihúzzák. Na most, hogyha valamit kihúznak, akkor ugye üresen nem jelenhet meg a lap, hanem akkor helyette gyorsan be kell írni valamit. És a Kossuth borzasztó ügyesen csinálja a dolgot, mert hogy nem megy fejjel neki a rendszernek, tehát nem mondja azt, hogy minden úgy rossz, ahogy van, hanem egyes jelenségeket ragad ki. Tehát, hogy én nem tudom, mi van az, hogy bizonyos megyei szolgabírák örömüket lelik abban, hogy parasztokat botoztatnak. Hát ez mégiscsak a humanizmussal, meg a 19. századdal, hogy fér össze. Miért van az, hogy a városban hajléktalanok vannak, akik télen megfagynak? Hogy hát szegényházakat, vagy dologházakat kéne felállítani? Vagy miért van az, hogy nincsenek halottas házak, és hogy valakit esetleg eltemettek tévedésből, úgyhogy csak tetsz halott volt? Ugye ezek a rémes történetek, ezek nagyon jól hatnak. Miért nincsenek kivilágítva az utcák a fővárosban? Miért sárosak az utak? Tehát csupa olyan dolog, ami valaki elolvasott, tényleg a Kossuthnak annak igaza van, hát még nem lehet ezt megcsinálni. De hogyha valaki az egészet olvassa, akkor abból az jön ki, hogy hát itt egy működésképtelen államról, vagy működésképtelen közigazgatásról van szó, ami az alapvető feladatait nem tudja ellátni. Tehát a vagyonbiztonságnak, a személyi biztonságnak, az emberi méltóságnak a védelmét és a biztosítását. És ugye ez mind-mind abba az irányba hat, hogy hát ez nem maradhat így. Hogy ezt meg kell oldani, ezzel valamit csinálni kell. Mert hogy hát ugye ez így lesz, akkor összeomlik az ország. És a Széchenyi, aki szintén előfizet a pesti hírlapra, elkezdi olvasgatni, és hát ugye egyre elborultabban nézi, hogy hát itt a Kossuth izgat. És hogy a társadalomnak a különböző osztályait egymás ellen izgatja. Hogy a vége az lesz, hogy majd persze agyon verik a parasztok, a nemeseket, meg föllázad a városi munkásság a gyárosok ellen, vagy egyáltalán. És egyre jobban aggódik, ugye ők már találkoznak korábban a 32-36-os országgyűlésen, és Kossuth nagy tisztelője Széchenyinek, tehát ugye nyilván olvassa a hitelt, meg a különböző egyéb munkáit, de hát Széchenyinek baromira nem tetszik a Kossuthnak ez az ellenzéki pozíciója, meg az, hogy szembe megy úgymond az udvarral, meg a kormányzattal, tehát ez a új húzó politika, ahogy már az előbb említettem. És például, amikor Veselény Miklós javasolja Kossuthot a kaszinóba, ugye ami akkor nem egy ilyen szerencsejátékintézmény volt, hanem hát egy kvázi előkelő klubba az értelmiségnek, nemességnek egyfajta a gyülekező helye, akkor a Kossuth arra hivatkozva, hogy hát ő nem akarja, hogy a kaszinót rossz szemmel nézzék Bécsből, ráveszi a Kossuthot, hogy vegye vissza a jelentkezést vagy a jelölést. És jellemző, hogy 40-ben is, amikor kiszabadul a börtönből, ugye a családjának gyűjtöttek viszonylag jelentős összeget a raboskodása alatt a barátai Kossuthnak, és hát ennek az összegnek egy része megmaradt, és a Kossuth nem akarja zsebre rakni, hanem azt gondolja, hogy hát ezzel valamit kéne csinálni, valami jó célra fordítani, és megkeresi a Széchenyit, hogy hát nincsen valami ötlete, és a Széchenyi elhagyja, hogy ő nem akar vele semmilyen módon, még ilyen ügyben sem közösködni. Tehát a Széchenyi részéről van egy személyes ellenszenv, amit nem tudunk megmagyarázni, az nyilván olyan, hogy hát mindannyian ismerjük azt a jelenséget, hogy találkozunk valakivel, még egy szót nem szólt az illető, de már nem tetszik a pofája, és valószínűleg itt is volt valamilyen mélyről jövő ellenszenv, amit aztán a Kossuthnak a politikai szerepvállalása egyre inkább felerősített. Szóval a lényeg az, hogy Széchenyi elkezdi olvasgatni ezeket az újságcikkeket, és hát arra jut, hogy hát szörnyű, hogy ebből mi lesz. És úgy dönt, hogy hát neki ezzel szemben föl kell emelnie a szavát, és neki lát egy röpirat megírásának, ez a Kelet népe, ami aztán 41-ben meg is jelenik. A szándékáról beszámol egyébként az ellenzék több vezetőjének, Deáknak, Batthyány Lajosnak, Eötvös Józsefnek, mindenki le akarja beszélni. Tehát azt mondják neki, hogy ne csinálja, mert egyrészt nem kell szakadást előidézni a liberális ellenzéken belül, másrészt pedig a Kossuth annyira népszerű, hogy a Széchenyi ezzel a saját népszerűségét fogja tönkretenni. És hát valóban ez következik be, hogy megjelenik a Kelet népe, amiben hát van egy ilyen nagy nemzetkarakterológia, hogy a magyar az a Kelet népe, és hogy egyszerre jellemző ez a keleties lustaság és késő jövőség, a szalmaláng lelkesedés és egyebek. És hát ugye itt vannak a nagy feladatok, de hát ugye akárhogyan nem lehet ezekhez hozzáfogni, nem lehet izgatni, nem lehet gyújtogatni, nem lehet fáklyával járkálni a kastélyban, mert a vége az lesz, hogy fölgyújtjuk, hanem hát ugye kiérlelt reformprogramra van szükség, és ugye úgy kell nézni az államot, meg úgy kell nézni a társadalmat, mint egy gépet, ahol nem mindegy, hogy hogyan működnek a dugattyúk és a fogaskerekek és egyebek. És nagyon érdekes, hogy Kossuth nem annyira ilyesmivel él, hanem ő ilyen kémiai hasonlatokkal, hogyha összeöntjük ezt ezzel, akkor ebből ez meg ez lehet körülbelül. Na most, hogy a Kelet népével, hát ugye Széchenyi azt akarja bebizonyítani, hogy a Kossuth az itten a társadalmi békét fogja ezzel az izgatással valamilyen módon fölbolygatni, és hogy a nagyon jól indult átalakulást, hiszen a 39-40-es országgyűlésen egy csomó olyan törvényt sikerült elfogadtatni az uralkodóval is, amelyek korábban nem tudtak átmenni. Ugye ezt a szép együttműködést a Kossuthnak ez a fajta radikális politikája ezt tönkre fogja tenni. És hát ugye születik több válaszirat, maga Kossuth is ír egy választ, amiben hát egyrészt megírja, hogy ő csupa olyasmit csinál, ami a Széchenyinek a programjában benne van. Tehát, hogy a hitelben, a stádiumban, a világban, meg az egyéb munkáiban, és hogy hát, hogyha ő Széchenyi István helyében lenne, akkor jobb dolga is lenne, mint hogy 15 évet írjon, csupán azért, mert nem tetszik neki a Kossuth Modora. És sokan beszállnak még a vitába, álnéven például Vörös Marti Mihály, akkor Kuti Lajos, aki a Batthyányinak a titkára, Eötvös József és Záborszky Alajos, ugye egy kevésbé ismert publicista, és gyakorlatilag nincs olyan, aki azt mondaná, hogy a Széchenynek igaza van. Tehát mindenki azt mondja, hogy a Kossuthtal szemben megfogalmazott vágyai azok alaptalanok. Varga Jánosnak volt egy nagyon érdekes kis monográfiája, Keresztűzben a Pesti Hírlap címmel, valamikor a 80-as években, és ő figyelt föl arra, hogy a Széchenyi valóban jól vette észre, hogy a Kossuth féle program az több, mint amit a Kossuth leír. És hogyha megnézzük a Kossuthnak az írásait, akkor valóban azt láthatjuk, hogy Szabad György ezt úgy fogalmazta meg, az egyik legkiválóbb Kossuth kutató, hogy Kossuth nem írt le mindent, amit gondolt, de soha nem írt le olyat, amit nem gondolt volna. És a Kossuth jóval többet gondol, mert a 40-es évek elején is, mint ami megjelenhet magában a Pesti Hírlapban. És lényeg az, hogy hát ugye 44-ig folyamatosan megy a Pesti Hírlap, akkor sikerül Kossuthot ki akkor búlítani magából a szerkesztőségből, és Széchenyi mindig talál valami olyat, amibe bele tudnak ötni. Tehát maga a vita az voltaképpen, ahogy említettem az elején, az kitart egészen 1848-ig. A Széchenyi utolsó nagy vitairata az a politikai program töredékek, amiben már egy egyenesen társadalmi lázadásnak a szításával vádolja meg Kossuthot. Tehát azt mondja, hogy itt össze fog dögni minden. És ugye 1849 után egyébként az újdonsült Széchenyi hívek, azok idézték is ezeket a passzusokat, mondván, hogy lám-lám a Széchenynek igaza volt, de ha az ember megnézi, akkor konkrétan ő nem erre gondolt. És a Széchenyi számára egyébként minden megfelelő alkalom arra, hogy belekössön a Kossuthba. Tehát például nagyon érdekes, hogy van egy olyan eset, amikor egy francia hegedű művész lép föl Pesten az ottani színházban, a német színházban, és hát ugye a helyi, hogy is mondjam, kicsit olyan fickósabb érzelmű magyar közönség egy része az emeli és kifütyüli, mert hogy a németeknél lépett föl. És akkor hát ugye a Széchenyi ebből is azt a következtetést vonja, hogy ez azért van, mert a Kossuth izgat, és ugye ez a mindent a magyarságért is. És ugye egyáltalán, ugyanakkor van egy olyan kérdés, amiben ő, ha úgy tetszik, talán jobban nézi magának egy kérdésnek a súlyát, mint Kossuth és a reformellenzéknek a többi tagjai, ez ugye a magyarországi nemzetiségeknek a kérdése. Tehát azt, hogy nem csak az a probléma az országban, hogy van egy alávetett jobbágyi tömeg, hanem az is egy nagy probléma, hogy ennek az alávetett tömegnek egy jelentős része az nem magyar, és hogy ez ugyanúgy meg fogja fogalmazni a maga önálló nemzeti törekvéseit, és erre nem válasz az, hogy magyarosodjatok el, vagy nem válasz az, hogy mondjuk a felvidéken lévő evangélikus egyházat, azt megpróbáljuk integrálni a reformátusokkal is ilyen módon a magyar fölény révén, ugye a szlovákokat egyházi szempontból is lenyomni. Nincs a Széchenyinek sem válasza arra, hogy mit kell kezdeni ezzel a kérdéssel. Tehát amikor azt mondják, hogy a Széchenyi féle nemzetiségi politika, igazából ilyen nem nagyon van. Ő csak azt mondja, hogy erőszakkal nem lehet, és az asszimiláció nyílt meghirdetésével nem lehet. Az olvasztó felsőséget kell gyakorolni, tehát azt mondja, hogy kulturálisan kell olyan vonzó példát nyújtani a szlovákok, szerbek, románok számára, amelynek révén ők úgy érzik, hogy megéri magyarnak lenni, és akkor majd talán el fognak magyarosodni. De nem szabad erőltetni a dolgot. Ugye nagyon plasztikusan ezt úgy fogalmazza meg, hogyha sokáig ütegetik a magyar cserépedényt a német és a szláv kőedényhez, akkor előbb-utóbb tör.
Ebből a fénytörésből úgy tűnik, hogy van Kossuth, aki egy kicsit radikálisan megfogalmazza azt, amit igazából a reformellenzéken belül a nagyon nagy többség gondol, és van Széchenyi, aki részben személyes indítatásból, részben pedig az egész folyamat mérséklése céljából próbálja visszahúzni Kossuthot. Ez egy személyes jellegű vita? Hogy kerülnek be ebbe a különböző programpontok? Vagy hogy jelennek meg ebben a közös programnak a hogyanra adott válaszai?
Ugye nagyon fontos hangsúlyozni, hogy nem csak eltérő a társadalmi helyzetük, hanem eltérő a tapasztalatuk is. Tehát ugye Széchenyi egy Európát látott ember, ellentétben Kossuthtal, aki 1848 előtt, hát Bécsnél odébb nem nagyon járt, tehát soha nem utazott nyugatra például. Az ő tudása a nyugati liberalizmusra az egy olvasás alapján szerzett, egyébként nagyon alapos is, és nagyon mély tudás. Viszont ami a társadalmi valóság ismeretet illeti, itt Kossuthnak sokkal nagyobb az előnye. Tehát ő azáltal, hogy végigjárta a megyei ranglétrát mondjuk a szolgabíróságig, és például részt vett a manapság úgy mondanánk, hogy a Magyarország egyik első nagy szociológiai felmérésében az 1828-as összeírásban, amikor ugye az előző országgyűlésen elrendelték, hogy hát nézzük már meg, hogy hogyan néz ki a magyar parasztságnak a helyzete, hát ez természetesen a megyékben a kisebb tisztviselők, olyanok, mint Kossuth hajtották végre, és hát ők akkor szembesült azzal, hogy micsoda borzalmas anyagi, műveltségi, szellemi állapotban van a magyarországi paraszti népesség, legalábbis Zemplénben. De a többieknek se voltak sokkal jobb tapasztalataik. Tehát jó, nyilván volt különbség, nem tudom, a Dunántúl, meg mondjuk Ugocsa vagyunk, meg Berek megye között, de hát azért ez nem volt annyira szignifikáns, mint hogyha egy nyugat-magyarországi megyét vetettünk volna össze egy dél-németországi paraszti településsel. Tehát ez egy óriási élmény. Ugye ő magát a kolera felkelést is Zemplénben éli át, tehát látja, hogy itt micsoda hihetetlen veszélyek vannak. És emellett az országgyűlési tudósítások, aztán a törvényhatósági tudósítások révén egy ilyen országos hálózatot sikerül kiépítenie tudósítókból, mert hogy minden megyéből kell valaki, aki hát megírja, hogy mi történt a megyegyűlésen, és hogyha megnézzük ezeket a neveket, hát aki nem halt meg 1848-ig, az általában 48-49-ben képviselő lett, kormánybiztos lett, minisztériumi osztályvezető lett, nem azért, mert a Kossuth állást akart nekik adni, hanem azért, mert ezek használható emberek voltak, tehát nem akármilyen társaságról beszélünk. Ez ugye egyrészt egy nagyon, nagyon fontos különbség. A másik, hogy Széchenyi úgy tetszik birodalmi méretekben látta a dolgot, tehát ő azért látta azt, hogy itt volt ez a Napóleon, ugye végigvette az egész világot, de hát a végén azért csak bevonultak az oroszok, meg az osztrákok, meg a oroszok Párizsba, tehát lenyomták. Pedig hát Franciaországnak a erőforrásai, a hadserege, stb. Az mennyivel erősebb. Hát mi lesz, hogyha Magyarországon túlságosan ugrálunk? A reformellenzék számára nem volt ismert, de hát azért azt lehetett látni, hogy ezek a közép- és kelet-európai konzervatív hatalmak, az osztrák császárság, a porosz királyság, meg az orosz császárság, mert ugye így nevezték hivatalosan, hát ezek együttműködnek. Tehát, hogy lehet tudni, hogy még, hogyha Magyarország, nem tudom, valahogy is meg is próbálna valahogy kiszakadni a birodalomból, bár ez elméleti szinten nem nagyon vetődött fel, vagy túlságosan fölemelni a fejét, akkor hogyha a Habsburg birodalomnak a császári királyi katonossága valamiért nem verné le az egészet, akkor majd bejönnek az oroszok, és ők rendet fognak csinálni, mert hogy ez működik. Tehát ez is egy jelentős különbség volt közöttük. Én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy Széchenyi azokból a nemzetközi politikai adottságokból indult ki, amelyek fennállnak, Kossuth meg abból indult ki, hogy egyetlen egy rendszer sem örökké való. Ahogy a Szentszövetségi rendszer ugye 15-ben mozdíthatatlannak látszott, de 1830-ban mégiscsak volt Párizsban egy forradalom, mégiscsak volt egy másik forradalom Belgiumban, ugye Belgium elszakadt Hollandiától, és azt nem csinálták vissza, hogy bármikor bekövetkezhet valami olyan fajta változás, ami lehetővé teszi, hogy Magyarország, ha ne is szakadjon ki a Habsburg birodalomból, de mondjuk visszanyerje azt az alkotmányos önállóságát, amire a törvények alapján joggal tartana igényt. Tehát, hogy az országra vonatkozó döntések azok ne Bécsben szülessenek, és a magyar kancellária az ne egy postázó hivatal legyen Bécs és a Budán lévő helytartó tanács között, hanem hogy hát Magyarországnak saját kormánya legyen, és minél kevesebb ügy kösse össze a birodalom másik felével, lehetőleg csak az uralkodó személye, ugye ez a personáluniós gondolat, ami egyébként a reform ellenzék politikai programjában is benne volt. Tehát itt fontos hangsúlyozni, hogy kiszakadni senki nem akart, mert úgy látták, hogy Európában ezáltal egyrészt meg se tudnák valósítani, másrészt ha meg is valósítanák, hát itt a közép- és kelet-európai egyéb nagyhatalmak étvágyának az áldozatává válnának, de egy fokozottabb önállóságot szerettek volna a birodalmon belül. És igazából szerintem a Széchenyi Kossuth vitának a legfőbb programpontja és a legnagyobb különbség az ez, a külpolitikai helyzet megítélés és az ebből levonható következtetések, mert Széchenyi a vanra, Kossuth pedig a lehetre helyezte a hangsúlyt, és ez egy nagyon-nagyon jelentős különbség is. Hát voltak éppen 48 tavaszán a lehet győzelelmeskedett, tehát akkor Széchenyibe is hallotta, hogy Kossuthnak ebben igaza volt. Aztán 49 után úgy tűnt, hogy mégiscsak a vanra kellett volna figyelni. Ez egy nehezen eldönthető vita, és ebben most nem is akarok feltétlenül belemenni. De lényeg az, hogy egyébként maga a közvélemény, tehát a politizáló közvéleménynek, és főleg az ellenzéki közvéleménynek a 90%-a a Kossuth mellett foglalt állást ebben a vitában. Ez nem nagyon van benne a politikai köztudatban, de a Deák vagy az Ötvös az ugyanúgy a Kossuth mellé állt, mint mondjuk Batthyány Lajos, vagy a második vonalban lévőknek a többsége. Tehát ez egy nagyon-nagyon jelentős különbség volt, és ugye ezt szokták úgy leegyszerűsíteni, hogy a Széchenyi az gazdasági átalakulást akart, a Kossuth az meg függetlenséget akart. Ez így ebben a vonatkozásban nem igaz, mert Kossuth ugyanúgy nagyon fontosnak tartotta a gazdasági fejlődést, tehát az iparfejlesztést, a kereskedelem, önálló magyar kereskedelemnek a megteremtését, csak azt gondolta, hogy ezeket nem lehet kerülő úton megvalósítani. Tehát, hogy a magyar kereskedelem az azért van olyan pocsék állapotban, vagy a magyar ipar azért van olyan pocsék állapotban, mert a magyarság az nem ural saját sorsának, mert a vámtételeket Bécsben határozzák meg, és ez ugye megkönnyíti a nyers termények kivitelét az örökös tartományokba és általában a birodalom más területeire, de akadályozza az iparcikkeknek az exportját, vagy akadályozza a fejlettebb nyugati technikának vagy nyugati áruknak a behozatalát, rákényszeríti Magyarországot, ugye, hogy a magyarnál jobb minőségű, de mondjuk a franciánál, németnél, angolnál rosszabb minőségű cseh vagy osztrák termékeket vásárolja meg. És ugye Széchenyi meg úgy gondolta, hogy nem, gazdaságilag meg kell erősödni, meg kell próbálni együttműködni a bécsi udvarral, a központi birodalmi kormányzattal, és majd, ha kellően megerősödünk, akkor majd újra lehet tárgyalni ezeket a dolgokat. És ezt fogalmazza meg úgy 48 tavaszán, hogy az én politikám biztos volt, de lassú, és hogy évekig eltartott volna, amíg ebből valami van. Kossuth meg Batthyány ugye annyit nyertek, mint amennyit az ő politikája 10 év alatt sem tudott volna feltétlenül nyerni. Amit még fontos hangsúlyozni, hogy van köztük együttműködés. Például a 43-44-es országgyűlésen, amikor először jut el majdnem valami fajta döntésig a közteherviselés ügye, tehát az, hogy a nemesség is fizessen valamit a közösbe, és először még nem arról van szó, hogy az állami adót átvállalnák, hanem hogy az úgynevezett házi adót, ami a megyéknek a fenntartási költségeit, tehát önkormányzati adónak mondanánk manapság, hogy hát ebben vállaljon részt a nemesség. Tehát ugye ez a vármegyei követeknek a országgyűlési fizetése, vagy a vármegyei tisztviselők fizetése, vagy a vármegyei utaknak, infrastruktúrának a fejlesztése. Nem arról van szó, hogy ezt az egészet a nemesség vállalja át, hanem a parasztok továbbra is fizetnek, de a nemesek is be fognak szállni. És már erről óriási viták vannak előtte. Tehát ugye itt a nem adózunk felkiáltással a kisnemesi tömegek egy nagy részét sikerül mozgósítani, az előbb említett Deák-féle bukása a választáson az ennek a következménye. És Széchenyi ekkor talál ki egy, szerintem egyébként nagyon ötletes, tehát Széchenyi hihetetlenül invenciózus. A Kossuth is az, de a Széchenyinél is valóban azt lehet látni, hogy állandóan mozog az agya, és kitalálja azt, hogy hát csináljanak egy országos pénztárat, ami nem az adóbevételektől függ, hanem ez egy önálló országos pénztár lenne. És hogy nézne ki? Hát, hogy minden hold föld után minden birtokos, legyen szó akár jobbágyról, akár városról, akár nemesről, befizet 2 garas adót. Hát ez senkit nem vág földhöz. Ugye, mint amint 10 hold föld után, hát 20 garas be kell fizetni, ez semmi. És hogyha ugye ezt ugye az ország művelhető földállományával nagyjából megszorozzuk ezt az összeget, hát akkor kijön egy olyan több százezer forint értékű összeg, és erre már föl lehet venni egy nagyjából százszor ekkora kölcsönt. Ugye ezt az adót, ezt minden évben befizetnék, ezt a két garasos adót, és hogyha fölvennék ezt az óriási kölcsönt, akkor ugye, és évente befut ez a bevétel, akkor az 5%-os kamatot azt mindig ki tudják fizetni utána. Viszont ugye ezt a jóval nagyobb összeget, ezt fejlesztésre lehet fordítani. A Széchenyi eredeti elképzelése az, hogy a földesurak a saját birtokuknak a korszerűsítésére fordíthassák, tehát gépesítésre, nem tudom, korszerű fajtáknak a beszerzésére, és így tovább, uradalmi épületek építésére, és így tovább, és így tovább. És ez az országgyűlés idején történik ennek az ötletnek a meghirdetése, ugye adó is két garas címmel, és a Kossuth beáll mögé. Akkor még ugye ő a Pesti Hírlap szerkesztője. Annyi módosítása van, hogy hát akkor már ezt úgy kellene csinálni, hogy mivel az előző országgyűlésen elfogadták az örökváltságról szóló törvényt, az önkéntes örökváltságról, hogy hát a parasztok is kaphassanak ebből kölcsönt ahhoz, hogy megváltsák magukat. Tehát, hogy ne csak a nemesség. És erről kialakul egy ilyen nagyon élénk és nagyon konstruktív vita kettejük között, sőt, az országgyűlésen ez eljut a döntéshozatalig. Tehát törvényjavaslat lesz belőle, hát sajnos az alsó táblán azonnal leszállítják az összeget, kiküldenek egy választmányt, hogy hát nem tudom, ne 4 millió legyen, ami bejön, hanem hogy elég lesz 2,5 millió körülbelül. És akkor ugye ezt elfogadják, fölküldik a főrendek meg leszállítják 1,5 millióra. Ugye jellemző egyébként nekik volt a legtöbb pénzük, és ők voltak a legsóverebbek ebben a tekintetben. És a lehető legrosszabb történik ebben az esetben, az alsó tábla nem azt mondja, hogy jó, a legfontosabb az elv maga, tehát hogy lesz egy olyan része az állami költségeknek, amelyben a közteherviselésnek az elve megjelenik, és ez folyamatosan érvényesül, hanem azt mondják, hogy hát a főrendeknek az nincs joguk, hogy módosítsanak. Tehát megtehetik, hogy elutasítják, megtehetik, hogy elfogadják, de olyan nincs, hogy a elfogadott 2,5 milliót azt leszállítják másfélre. És az alsó tábla leszavazza ezek után a javaslatot, nem lesz ilyen módon közteherviselés. Ami egyébként azt is mutatja, hogy milyen fajta korlátai voltak ennek a fajta rendies politizálásnak. Tehát, hogy nagyon kevesen voltak olyanok, akik fölismerték, hogy itt nem a konkrét összegről, meg nem egy ilyen presztízsmeccsről van szó, hanem arról van szó, hogy fogadjuk el az elvet, és ebből majd a továbbiakban ki lehet indulni.
Kedves hallgatók, köszönjük, hogy eljutottál ideig. A digitális legendáriumot megtalálod YouTube-on, valamint Facebookon. Hogyha pedig valamelyik podcast megosztón hallgatsz minket, akkor kérjük, hogy értékeld az adást, hogy minél többekhez eljussunk. A záró kérdésem pedig az, hogy mennyire tekinthető ez a Kossuth-Széchenyi vita annak, aminek szerintem nem kimondva, de sokszor tekintjük egy polgári, demokratikus vitakultúra alapjának vagy kezdőkövének.
Én ezzel voltak éppen egyetértek. Tehát azt gondolom, hogy ebből a vitából azt is meg lehet tanulni, hogy egymás nézeteinek az elutasítása mellett is lehet többé-kevésbé kulturáltan vitatkozni. Széchenyi néha túllépett ezen, tehát azért a Kossuthnak az egyéni tisztességét, vagy a jó szándékát is néha kétségbe vonta.
Néha pedig a legnagyobb magyarnak nevezte.
Hát Kossuth nevezte Széchenyit a legnagyobb magyarnak, tehát nem igen, Széchenyi Kossuthot. De ugye ez is önmagában nagyon érdekes. Tehát manapság azért nagyon nehéz lenne elképzelni egy olyan politikai vitát bármelyik oldal, bármelyik képviselői között, ahol mondjuk az egyéni tisztesség nem vonódik kétségbe a másik oldalon. És abból a szempontból is egyébként nagyon tanulságos volt, mert hogy a társadalom politizáló része számára világossá tett különbségeket, és lehetővé tette a választást. Tehát nem arról volt szó, hogy sötét szobákban ez a két ember leült egymásra, és elkezdték kisakkozni, hogy akkor most ez kerül be, meg ez nem kerül be a programba. Ugye Széchenyi önálló játékosként száll be 1847-ben a rendi országgyűlésre, tehát nincs ott az ellenzéki nagygyűléseken, ő akkor már valahol a politikai senki földjén tartózkodik a konzervatívok meg a liberálisok között. Ugye a politikai értékrendjét tekintve inkább a liberálisokhoz tartozik, a személyes kapcsolatait és a Bécshez való hozzáállását tekintve pedig inkább a konzervatívoknál. De lényeg az, hogy aki ugye írni, olvasni tudott, és megvette a Pesti Hírlapot, vagy a különböző röpiratokat, az valóban hétről hétre, vagy hónapról hónapra nyomon követhette ennek a vitának az alakulását, és valóban mind a két fél érvekkel élt. Tehát nem az volt, hogy te utolsó büdös hazáruló gazember, vagy te nyomorult nép, izgató jakobinus Robespierre, hanem hát észérvekkel próbálták meg egymást meggyőzni. És ebben a tekintetben ez egy példaértékű vita volt valóban, és hát tegyük hozzá, hogy intellektuális szinten is nem akárkik folytatták le ezt a vitát, azért akár Széchenyi Istvánnak, akár Kossuth Lajosnak a későbbi tevékenységét nézzük, hát a magyar politikai gondolkodás legnagyobb alakjai közé tartoztak, és ebből következett magának a vitának a maga színvonala is.
Herman Roberttel beszélgettünk a Széchenyi és Kossuth vitáról, és annak a társadalmi hátteréről és az egész nagyképről. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is.